és mégis a javunkat akarja. Erről meg én tudnék beszélni. Mert legutoljára az maradt meg emlékezetemben a beszélgetésből, hogy azt tanácsolta, és általam valamennyünket meghívott, telepedjünk át Egyiptomba, ahányan csak vagyunk, és vonuljunk le ide atyánkkal, hogy itt foglaljunk legelőtt. Ha, ilyeneket mondott, kérdezte Ruben. Hát, igen, igen. Az ilyen férfiú sokat tud rólunk és atyánkról. Különösen róla tud sokat, és jól ismeri őt. És mindig pontosan eltalálja, hogy mit várjon tőle. Először kényszeríti, hogy téged útnak indítson a mi tisztázásunkra, és a kenyér véget, és aztán őt magát meghívja Egyiptomba, az Iszap országába. Tagadhatatlan, hogy ismeri Jákobot. Őt gúnyolottán? Kérdezte Benjamin. Vagy atyánkat? Nékem kicsinek egyik sincs ínyemre, Ruben, mert olyan szomorú vagyok. Ruben, hallgass csak meg, amit mondok. A szívem elszorul fájdalmában, hogy elutazunk. Persze, szólt Ruben. Minden nap csak nem ebédelhetünk és nem vigadhatunk Egyiptom urával. Ez kivételes alkalom. Gondolj csak meg most, hogy nem vagy gyermek többé, hanem családfő, és kicsinyeit kenyérért rínak. Benjaminnál. Hamarosan megérkeztek arra a helyre, ahol déli pihenőt akartak tartani, hogy megvárják a hűvösebb napszakot az utazásra. Az első alkalommal este értek oda, most meg délben. Csak pálmafát, kutat és kunyhót kell mondanunk, hogy megjelöljük ezt a helyet, és a hallgatónak oly elevenen emlékébe idézzük, mint ahogy például ama férfiú látnoki serlegének segítségével Benjamin anyjának sírját látta. A testvérek örültek, hogy viszont látják a kellemes helyet. Jól lehet, némi ijegység emléke fűződött hozzá, mely őket ott rejtélyes módon érte. De azt már lecsillapították, ijegységük harmóniában és megnyugovásban oldódott fel, és gondtalanul élvezhették a pihenést a sziklák árnyékában. Még ott áldogálnak és nézdelődnek, még nem nyúltak a málhához, hogy letelepedjenek, mikor abból az irányból, ahonnan jöttek, egyszerre csak lárma kerekedik a hátuk mögött, és egyre fokozódó robaj, majd kiáltások csattannak fel. Hé, hóha, és állj! Ez nekik szólna. Csak állnak, mintha gyökeret vert volna a lábuk, és hallgatóznak, mi lehet az a kavarodás, oly döbbenetben, hogy még csak meg se fordulnak. Csak egyikük fordul vissza, Benjamin. Karját, kicsiny kezét az égnek lendíti, és elkiáltja magát egyetlen egyszer. Azután persze elnémul, mégpedig hosszú időre. Mai Szachme az, aki most berobog lovastul, kocsistul, több kocsival is. Fegyveresek állnak bennük. Leugranak és elzárják a sziklás, kerek, nyitott tisztás kiáratát. A házgondnok zömök alakjával a testvérek közé nyomul. Arca igen haragos volt. Erős szemöldökét összevonta, és szájának egyik szögletét beszippantotta, csak az egyiket, és ez különösen zordulhatott, így szólt. Hát, rátok akadtam végre. Utolértelek benneteket. Uram parancsára utánatok eredtem lovastul, kocsistul, és elfogtalak, amikor táborozni és rejtőzködni próbáltatok. No, hogy érzitek magatokat láttomra? Nem is tudjuk, hogyan, felelték az elképett testvérek, akik észrevették, hogy megint kezdődik az egész, ismét utánuk nyúl a kéz, hogy törvény elé állítsa őket, és ahol még az imént összhang volt, most minden ismét hangzavarba kavarok. Hát, igen, hát nem is igen tudjuk, hogyan. Örvendünk, hogy ilyen hamarosan viszont látunk, de váratlanul ér bennünket. Ha nem is vártátok, mondotta Amaz. De nyilván féltetek tőle. Miért fizettetek gonoszszal a jó helyébe, hogy aztán kénytelenek legyünk üldözni és előállítani benneteket? Emberek, igen komoly a helyzetetek. Magyarázd meg szavaidat, mondták erre. Miről van szó? Még kérdezitek? Válaszolta. Avagy nem abból iszik-e az én uram, és abból szokott jövendölni? Annak lába kelt. Tegnap az úr előtt állt az asztalán, aztán ellopták. Egy serlegről beszélsz. Arról. Fáraó ezüst serlegéről, amely az én uram tulajdona. Tegnap délben ivott belőle, most lába kelt. Nyilván valahogy elcsentétek, valaki elragadta, de ki? Sajnos erről alig lehet kétség. Emberek, cudarmód cselekedtetek. Ők csak hallgattak. Arra akarsz célozni, mondta Lea fia Júda kissé megremegve, és azt akarják szavaid jelenteni, hogy urad asztaláról elloptunk egy tárgyat, és tolvajmódra elragadtuk. Sajnos viselkedésteket nem nevezhetjük másképpen. A tárgy tegnap óta hiányzik, és nyilvánvaló, hogy elemelték. De ugyan ki tüntethette el? Erre sajnos csak egyféleképpen lehet válaszolni. Csak megismételhetem, emberek, hogy ügyetek igen komolyra fordult, mert rosszat cselekedtetek. Erre ismét hallgattak, öklüket csípőjükre szorították, és csak úgy fújták szájukból a levegőt. Hallgass meg, uram, kezdte Júda ismét. Nem lennél szíves szavaidat megválogatni, és beszédedet meggondolni, mielőtt szót ejtesz? Példátlan ugyanis, amit mondasz. Illendően, de komolyan kérdezzük tőled, tulajdonképpen mit tartasz rólunk? Talán bizony olyan képet alkottál rólunk, mint holmi csavargókról vagy utonállókról? Vagy miféle más képet, hogy egyszerre csak előállsz és célozgatsz rá, mintha nemes fém edényt vittünk volna el a vásártartó asztaláról, úgy látszik egy serleget, és enyves kézzel nyúltunk volna hozzá. Ezt nevezem 11-ed magam nevében példátlannak, mert mi valamennyien egy tisztes férfiú fiai vagyunk, tulajdonképpen 12-ed magunkkal. Csak egy közülünk nincs már meg, mert különben még az ő nevében is példátlannak nevezném állításodat. Azt mondod, gonosz tettet követtünk el. Hát én nem dicsekszem, és álszent módra nem büszkélkedem azzal, hogy mi testvérek sosem tettünk volna semmi rosszat, és minden gonosz cselekedet nélkül jutottunk volna keresztül a zord életen. Bűn volna, ha ártatlanoknak nevezném magunkat. Nem, ezt nem teszem. De még a bűnösnek is van méltósága. Még ő is rátart, itán még inkább az, mint az ártatlan, és nem fér meg vele, hogy ezüst cserlegeket csenjen. Tisztáztuk magunkat, uram, a te urad előtt, és bebizonyítottuk, hogy igaz járatban vagyunk, amikor elhoztuk a 11-et. Tisztáztuk magunkat előtted, mert a vételárat, melyet zsákjaink szájában találtunk, meghoztuk néked Kánaán földjéről, és felajánlottuk néked a tenyerünkön, de te nem fogadtad el. Vajon e tapasztalatok után nem kellene haboznod és jobban meggondolnod, hogy előállj és megvádolj bennünket, ezüstöt vagy aranyat vittünk magunkkal urad asztaláról? Ruben meg felfortyant és hozzátette. Házgondnok, miért nem válaszolsz Jehuda testvéreme kitűnő szavaira? Miért harapod be szájad szögletét még keserűbben, tűrhetetlenül? Itt vagyunk, kutas át bennünket, és akinél ráakadsz nyomorult ezüst edényedre, arra a serlegre, halljon meg az. Mi pedig méghozzá ahányan csak vagyunk, életfogytig szolgáid leszünk, ha ráakadsz. Ruben, szólt Júda, ne zúdulj így neki. Nincs szükség ilyen esküdözésekre, hiszen ebben az ügyben teljesen ártatlanok vagyunk. Mai Szakme azonban így válaszolt. Úgy van, mire való ez a felfortyanás? Mértéket kell tartanunk. Akinél megtalálom a serleget, az jusson szolgaságra és maradjon a kezünkben. Ti többiek pedig mehettek utatokra. Ha szabad kérnem, nyissátok ki zsákjaitokat. Nem váradtak magukra, csak úgy rohantak málhájukhoz. Alig győzték lerakni a szamarakról, és szélesre tárva tépték föl a zsákok száját. Lábán! Kiáltozták nevetve. Lábán! Lábán ez, aki kutat a Gíleát hegyén. Csak izzadjon és keresgéljen, amíg félig bele nem szakad. Hozzám, hozzám, tessék, házgondnok úr, tessék nálam kezdeni a kutatást. Csak nyugalom, szólt Mai Szakme. Mindent a maga módján, illendően és sorrendben, úgy, ahogy uram a neveteket is föl tudta sorolni. Annál a nagy darab fortyogónál kezdem. És gúnyolódásuk közben, mely annál diadalmaskodóbbá vált, minél tovább haladt előre köztük, mialatt harsány kacagással állandóan Lábánnak, a verejtékezve kutató agyaktuskónak nevezték, életkoruk sorrendjében egyiküktől a másikukhoz lépett és turkált a holmiukban. Görnyetten és csípőre téve kezét kukkantott zsákjaikba, nyilván fejét is csóválta vagy vállát vonogatta, ha az egyik turkálásnál vagy a másik vájkálásnál nem talált semmit, és tovább lépett egyel. Így érkezett Asherhez, Izsakhárhoz, Zebulonhoz. Ezeknél semmi lopott holmit nem talált. Végére ért a kutatásnak, már csak Benyámin volt hátra. Ekkor még hangosabbá vált gúnyolódásuk. Most Benyámint vizslatja, kiáltozták. Annál aztán jól jár majd. Most kutatja át a legeslegártatlanabbat, aki nem csak ebben ártatlan, de általában is az, és soha életében nem szennyezte be magát egyetlen gonosz tettel sem. Figyelem, ez aztán a látványosság. Hogy kotorász legvégül még ennél? És kíváncsiak vagyunk, milyen szavakat talál majd, ha már a legvégére ért, hogy aztán tőlünk... De most egy csapásra elnémultak. Valami felvillant a házgondnok kezében. Benyámin abrakos zsákjából, nem túl méről a gabona közül kihúzta az ezüst serleget. Itt van, mondta. A legkisebbnél akadtunk rá. Fordítva kellett volna elkezdenem, akkor sok fáradtságot és csúfát ételt megtakarítottam volna. Ilyen fiatal és már is ilyen enyves kezű. Természetesen örülök, hogy előkerítettem ezt a serleget, de örömömet erősen megkeserítő, hogy így korai romlottság és hálátlanság tanúja lettem. Te legifjabb, ügyed rendkívül komoly. És a többiek a fejükhöz kaptak, kimerett szemmel bámulták a serleget, csücsörített ajakkal felsziszentek, de annyira csücsörítették ajkukat, hogy meg sem tudták formálni a szentséges atyánkat, hanem minden szótagból csak egy sziszenetet tudtak kibökni. Benóni! Kiáltozták síránkozón felháborodott hangon. Igazold magad! Nyisd ki már, kérlek, a szádat! Hogy jutottál a serleghez? De Benyámin hallgatott, állát a mellére ejtette, hogy senki sem nézhetett a szemébe, és elnémult. Azok pedig meghasogatták ruhájukat. Legalábbis egyesek valósággal megragadták ködmönük alsó szélét, és egyetlen recsenéssel felszakították egészen a mellükig. Meggyaláztál bennünket, jajveszékelték. A legifjabb gyalázott meg. Benyámin, utolszor kérünk, nyisd ki már a szádat, igazold magad! De Benyámin hallgatott. Nem emelte föl a fejét, és egy szót sem szólt. Leírhatatlan némaság volt ez. Az imént felkiáltott, kurjantott Bilha fia Dán. Most már emlékszem, hogy leírhatatlanul kiáltott, amikor ezek közeledtek. Ilyettében szakadt ki belőle a kiáltás. Tudta, miért üldöznek bennünket. Erre aztán nekiestek Benyáminnak, hangos szidalmakkal, és piházták, fújolták hangos fújjal és pihával, és tolvajfajzatnak ócsárolták. Tolvajasszony fiának nevezték, és így faggatták. Vajon nem lopta el már anyád atya teráfjait? Ezt örökül kapta, a vérében van. Ó, te tolvaj fattyó, hogy éppen itt kellett felhasználnod, amit örököltél, hogy éppen ránk hoztál ilyen gyalázatot, és hamuba buktatod egész törzsünket, atyánkat, valamennyünket, kicsinyeinkkel együtt. Most túlosztok, szólt Mai Szakme. Így mégsem áll a dolog. Hiszen ti többiek valamennyien tisztán álltok itt, és mentek vagytok a bűntől. Nem hisszük, hogy ti is bűnösök vagytok. Ellenben az a feltevésünk, hogy a kicsinek saját számlájára volt ragadós az ujja. Szabadon elvonulhattok haza becsületes atyátokhoz. Csak aki a serleghez nyúlt, az marad a rabunk. De Júda így felelt. Szó sem lehet róla. Erről udvara mester szó sem lehet, mert szólni akarok urad előtt. Hallja meg Júda szavát, eltökéltem magam erre. Valamennyien visszatérünk veled az ő színe elé, és valamennyiünkről ítélkezzék. Mert valamennyien együtt vagyunk felelősek ebben a dologban. Egy emberként felelünk a történtekért. Íme ez a legifjabbikunk egész életében ártatlan volt, mert otthon ült. Mi többiek kerültünk csak ki a nagyvilágba, és estünk bűnbe benne. Nem szándékozzuk a bűntelent játszani, és őt benhagyni a csávában csak azért, mert vándorútján bűnbe esett, mi meg éppen ebben az ügyben ártatlanok vagyunk. Gyerünk, vezess valamennyiünket vele együtt a vásártartó ítélőszéke elé. Legyen úgy, szólt Mai Szakme, egészen úgy, ahogy gondoljátok. Azzal visszaindultak lándzsások fedezetével a város felé, azon az úton, amelyen gondtalanul eljöttek idáig. De Benjamin még mindig nem szólt egy szót sem. Én vagyok az. Késő délutánba hajlott már a nap, amikor ismét József házába érkeztek. Mert a házgondnok oda vezette őket, ahogyan meg vagyon írva, és nem a nagy írnoki házba, ahol először hajlottak meg, s hajbókoltak előtte. Nem ott lehetett rátalálni. Otthon volt a házában. Még ott vala, mondja a hagyomány, és helyesen mondja, amennyiben Fáraó barátja ugyan az előző nap a vidám villás reggeli után visszatért hivatalába, de ezen a napon reggel óta nem akarta elhagyni otthonát. Tudta, hogy a kapitány, az ő házgondnoka már működik, és türelmetlenül várakozott. A szent játék tetőpontjához közeledett, és a 10 testvértől függött, hogy a cselekmény színhelyén részt is vesznek-e benne, vagy csak hallomásból értesülnek róla. Rendkívül érdekfeszítő volt, engedik-e a legifjabbat egyedül visszafordulni Mai Szakméval, vagy csatlakoznak-e hozzá valamennyien. József jövendő magatartása velük szemben sokban ettől függött. Bennünket, magunkat semmi sem kötelez feszült figyelemre, mert mi általában úgy tudjuk az itt előadott történet valamennyi szakaszát, mint a vízfolyás, és e ponton még különösen is, mert saját előadásunkban már szilárd formát öltött, ami József számára érdekfeszítő jövőbeli volt, és mert már tudjuk, hogy a testvérek Benjamint nem akarták magára hagyni bűnével. Ezért hát mosolygunk, és már mindent rég tudunk előre, amikor elnézzük Józsefet, hogyan megy házán keresztül feszült várakozással a könyvtárszobából a fogadóterembe, innen az ebédlőbe, a kenyértermébe, majd vissza a helyiségeken keresztül hálószobájába, ahol izgatottan, remegő kézzel igazít el még valamit a külsején. Viselkedése nagyon emlékeztet bennünket befejezett maszkú komédiások izgatott szaladgálására, mielőtt a függöny felgördül. feleségét, a szenátot. Az elraboltat is meglátogatta házának ágyas szárnyában. Elnézték együtt, mint játszik Manassé és Efraim, aztán elcsefegett véle, de nem tudta elleplezni előtte feszültségét és lámpalázát. Én férjem, mondta az asszony, kedves uram és elrablóm, mi van veled? Nem vagy nyugodt, hallgatódzol és topogsz. Nyomja valami a szívedet? Mérkőzzünk meg néhány húzással az ostáblán, hogy elszórakozzál, vagy néhány komornám lejtsen táncot kecsessen előtted. De ő így felelt. Nem leányzó, köszönöm, most nem. Más húzásokon jár az eszem, mint az ostáblán, és a komornák táncát sem nézhetem, hanem magamnak kell komédiáznom és játékosan mozognom, a nézők pedig Isten és a világ. Vissza kell mennem a fogadóterem közelébe, mert az a színpad. Komornáid számára pedig tudok a táncnál jobb foglalatosságot, mert tulajdonképpen azért jöttem, hogy megparancsoljam nekik, tegyenek téged szebbé még a szépségednél is, díszítsenek fel gyönyörűen, és Manassé és Efraim dajkái is mossák meg a két gyerek kezét, adjanak rájuk hímzett ingecskét, mert bármely pillanatban rendkívüli látogatókat várok, akiknek be akarlak mutatni benneteket, mint az enyémet, amikor már elhangzott a szó, ki is az, akié vagytok. Ugye most tágra nyitod a szemedet, karcsú, derekú, pajzsos leányzó. De legyetek csak engedelmesek, és csípjétek ki magatokat. Majd hírt adok. Azzal elrohant vissza a férfi házba, de nem adhatta oda magát a merő várakozásnak és feszültségnek, mert tulajdonképpen csak ezt szerette volna tenni, hanem az élelmezési hivatal nagy adósait kellett fogadnia a könyvtárban, valamint felolvasóját és valóságos írnokát, akik eljöttek, hogy üzletekkel, jóváhagyásokkal, számadásokkal fosszák meg őt tiszta várakozásától, amiért aztán a pokolba kívánta őket. Másfelől viszont mégiscsak szívesen látta őket, mert statisztákra volt szüksége. A nap már hanyatlóban volt, amikor papírjaira hajolva hallgatózván a ház előtt felhangzó tompa dübörgésben felismerte, hogy eljött az óra, megérkezett a testvérek karavánja. Mai Szachme lépett be. Még szorosabban szívta be szája egyik szögletét, mint valaha, kezében hozta a serleget és átnyújtotta neki. A legifjabbnál, mondta. Hosszas kutatás után a teremben várnak döntésedre. Valamennyien? Kérdezte. Valamennyien, felelte a kövér. Látod, hogy komolyan el vagyok foglalva, szólt József. Ezek az urak nem szórakozásból vannak nálam, hanem államügyekben. Elég régóta szolgálsz, mint házam gondnoka ahhoz, hogy már képes lehetnél a megkülönböztetésre, szabad vagyok-e ilyen magántermészetű semmiségek számára, vagy sürgősebb teendők foglalnak-e le. Te és embereid, várjatok! És azzal ismét a papírba temetkezett, amelyet egy hivatalnok kigöngyölítve elébe tartott. Mint hogy azonban abból, ami a tekercsre volt írva, semmit se látott, kisvártatva így szólt, egyébként ugyanolyan fáradtsággal akár nyomban is elintézhetjük azt a semmiséget. Egy törvénykezési ügyet, amelynek tárgya a hálátlanság büntette. Kövessetek, urak, termembe, ahol a gonosztevők már várnak a döntésre. És az urak köréje sereglettek, amikor e szobából három lépcsőfokkal feljebb a szőnyegen kilépett a terem emelvényére, amelyen magas széke állt. Arra leült a serleggel kezében. Azonnal legyezők terebélyesedtek föléje, mert emberei sohasem hagyták, hogy védtelenül és legyezetlenül maradjon, mihelyt elfoglalta székét. Balról a tetőnyílások egyikén át porszemecskék táncától nyüzsgő ferde fénysugár esett be az oszlopok, szfinxek és a fáraó fejű heverő vöröskő oroszlánok között a bűnözők csoportjára, akik a magas szék előtt néhány lépésnyire homlokukkal érintették a földet. Lándzsák meredtek oldalukon a magasba, az ajtókban kíváncsi szolgahad, szakácsok, komornyik rabszolgák, padlólocsolók és a virágállványok gondozói tolongtak. Testvérek, emelkedjetek fel, szólt József. Valóban nem gondoltam volna, hogy így hamarosan és ilyen alkalomból látlak viszont színem előtt. Sok mindenre nem gondoltam volna. Nem gondoltam volna, hogy megtehetnétek vélem, amit megtettetek ti, akiket urakat megillető módon fogadtam. Amennyire megörvendeztet, hogy visszakaptam serlegemet, melyből inni és jövendőt mondani szoktam, annyira elszomorít és lelkem mélyéig lesújt durva viselkedéstek.